Sziasztok! Ez itt az adatépítés legújabb adása. Mostani adásunkban egy olyan témát fogunk nektek bemutatni, ami elég nagy port kavart fel mostanában, illetve felkapta a média is, pedig egyébként a vonatkozó technológia már relatíve régi. Relatív régi alatt természetesen azt értem, hogy tavalyi. Ez a téma pedig nem más, mint a deepfake néven elhíresült dolog, de itt talán kevesen ismerik, úgy viszont talán sokkal többen ismerik, hogy ez az a technika, amiből mostanában úgy lett botrány, hogy valódi létező emberek arcát lehetett ráhamisítani fotókra, illetve videófelvételekre, mégpedig olyan módon, hogy első blikre egészen hihető felvételek jöttek létre. Sokat talán nem is kell mondanom róla, hogy ennek miért van hatalmas jelentősége, hiszen elég egyértelmű, hogy azért arra fel vagyunk készülve, mi így emberek meg társadalom, hogy valaki nem mond igazat. Arra viszont kevésbé vagyunk felkészülve, hogyha látunk egy videófelvételt, akkor azon lehet egy olyan jelenet, vagy egy olyan beszéd, amit valójában nem az az ember mondott el. Leginkább úgy híresült el a szakirodalomban a dolog, még a tavalyi évben, hogy készítettek egy olyan Obama beszédet, amit az akkor még elnök, vagy egy tán éppen leköszönő elnök volt már akkor. Igen, leköszönő elnök soha nem mondott el. Mégis maga a beszéd az egészen hiteles volt. Ugye ez egy jól beállított helyzet, mert ha belegondolunk, akkor ezek a tipikus ilyen fehérházi sajtóközlemények hogy néznek ki, ugye áll az elnök egy pulpitus előtt, tehát gyakorlatilag nagyjából váltól fölfele látjuk. Úgyhogy igazából amit meg kell oldani, az az arca és a mimikája. Azt kell elhitetni velünk, hogy tényleg azokat a szavakat mondja ki. És valahogy le kell generálni ezt a videóképet hiteles, hihető mimikával. És ugye maga az üzenet, maga a technológiai érdekesség az volt, hogy néhány fotó elegendő az adott szeméről ma már. Jó, nem egy-néhány, de nem sok, tehát bárki által beszerezhető mennyiség, vagy rövidebb videóklipek, és rá lehet venni az adott személyt, természetesen nem a valóságban, hanem a videó, hogy bármilyen szöveget elmondjon. Tehát például elő tudtuk volna állítani azt, hogy a híres Martin Luther King beszédet mondjuk Hitler mondja el, ami több szempontból vicces lett volna. Ilyet egyébként még nem láttam, hogyha valaki talál ilyet, akkor majd dobjon nekem egy linket hello@adatépítész.hu-ra vagy a Facebookon. De komolyra fordítva a szót, el tudjátok képzelni, hogy ennek azért elég komoly jelentősége van, mert gondoljunk csak bele, hogy egy politikus olyan beszédet mond el, amit valójában soha nem mondott el. És persze, természetesen nem olyan nagyon sok technológiai eszköz kell ahhoz, vagy aki nagyon éles szemmel nézi a videót, az azért rá tud jönni arra, hogy azért nem pont úgy görbül a szája, mintha tényleg azt a hangot mondaná ki, vagy nem tökéletesek ezek a mások egyelőre, mármint, hogy videómások, vagy nem képmások, videómások, mondjuk így, aztán nincs ilyen szó, de nem baj, értitek. De ugye ez nem így szokott működni a gyakorlatban, nem úgy szokott működni, hogy a média felkapja, hatalmas szenzáció, lejátszák 50 millió ezer helyen, tele lesz vele a YouTube, és majd egyszer valamikor, sokkal később lehet, hogy lesz rá egy cáfolat, vagy nem, ami az emberek töredékéhez fog eljutni. És akkor most még csak a politikai implikációját mondtam, tehát tulajdonképpen ez egy információs fegyver is lehet. De mindez, mint mondtam, tavalyi hír. Miért lett manapság az elmúlt pár hétben ebből nagyobb ilyen porkavarás? Azért, mert megjelentek a Disney mostani Star Wars sorozatában a főszereplő lányjal. Most lehet, hogyha rendesen készültem volna, tudnám a nevét, de nem tudom. Mindegy, értitek, van az a lány, a Jedi lány a Star Warsban, és hát megjelentek bizony felnőtt film tartalom vele, szóval magyarán szólva egy pornó, ami azért különösen problémás, mert hogy amennyire tudjuk, soha nem készült ilyen, tehát ezek teljesen kamu videók. Ez elég hamar egyébként ki is derült, mert szerencsére nem is állította senki, hogy az valódi az a videó, hál' Isten, úgyhogy ilyen szempontból nem érte szegény lány semmi probléma. De a lényeg az, hogy egy csomó hírességgel aztán kiderültek, előjöttek ilyen videók, amik teljesen nem valósak, tehát kamu videók. Tehát van alattuk egy valós videó, csak nem az ő arcuk van rajta valóságban. Abból is látszik, hogy ez nem igaz, hogy rengeteg sok film is kijött, és hasonló videó a tömegesen Nicolas Cage arca van benne, ami egy ilyen picit régebbi internetes mém, azt hiszem, hogy Nicolas Cage-et mindenre rárakjuk. De hát azt ti is érzitek, sejtitek, hogy ez elég komoly károkat tud okozni, nem csak egy politikus vagy valami hasonló VIP személy, hanem egy átlagos ember életében is. Ugyanis már a technika nem annyira egyszerű, de nem is olyan nagyon bonyolult, és a mai adásban egy nagyon picit ezt fogom bemutatni. Persze nem azzal az igénnyel, hogy gyártsatok ilyen videókat, mert szerintem ez eléggé gáz és rossz dolog. De azzal az igénnyel, hogy megismerjétek a mögöttes technikát, mert azok viszont érdekesek és jók, és természetesen, mint ahogy ezt már sokszor elmondtam, minden eszközt, így a data science meg a deep learning eszközeit is lehet jó és rossz dolgokra is használni. Biztos vagyok benne, hogy ennek értelmes és jó felhasználása is van, ami nem ez. Például egyébként családi felhasználása tök jó, mert lehet így rokonok arcát cserélgetni a miénkkel, és nagyon vicces tud ez lenni, és szerintem ez egy ilyen vicces délután tud lenni a családdal. De hát persze a média nyilván azt a részt kapta fel, ami a pornós volt, mert hát, ja, média. No, de nézzünk ennek a mélyére, hogy ez hogy történik. Ugye, ha nagyon messziről indítunk, akkor annyi a feladatunk, hogy legyen egy célvideónk, tehát amire rá akarjuk tenni az illető fejét, legyenek fotóink az illetőről, lehetőleg többféle több irányból, nem egy, és valahogy ezt a fotót hegesszük rá arra az arcra olyan módon, hogy hitelesek legyenek a mimikai elemek. Hát, vajon ezt hogy csinálják az emberek? Ennek természetesen nem más a módja, mint a már sokat dicsért mély neurális hálók. De ennél egy picit bonyolultabb a történet. Szóval nézzük meg, hogy is működik ez. Először is, hogyha veszünk egy képet, egy fotót, ez bármilyen fotó lehet természetesen, nem csak egy ember arcát ábrázolva, lehetne rajta egy bögre is, most ebből a szempontból teljesen mindegy, és utána ezt a fotót valahogy le kell képeznünk információval. Erre több módszer is van, de a leggyakrabb esetben ez úgy működik, mármint természetesen, hogy arcokat találjunk a képen, mert magának a képnek az információvá konvertálása az elég rég ki van találva, hogy a pixelekre mondjuk, és megmondjuk, hogy egy-egy pöttynek mi a színe, tehát most nem erről fogok beszélni nyilván, mert ez nem data science, hanem hogy találunk meg egy arcot ezen a képen. Tehát arcinformációra, hogy mondjuk le, hiszen most ez a cél, ugye ez a feladat. Erre általában ezt a HOG módszert szokták alkalmazni, ami a vicces összevonása a Histogram of Oriented Gradients-nek. Ami egyébként azon az egyszerűnek, első körben egyszerűnek tűnő logikán alapul, hogy megvizsgáljuk a képet, megnézzük, hogy a sötét pontokból és a világos pontok azok, hogy milyen átmenetet képeznek egymás között. Ugye azt tök jól meg tudja találni a számítógép, hogy hol van a sötét meg világos pont. És csinál egy gradiens vektort, tehát gyakorlatilag csinál egy nyilat egy ilyen pixelcsoportra, és a nyila azt mutatja meg, hogy ott sötétből világosba hogy megy az irány. Ezekkel a nyilakkal, ha reprezentálunk egy képet, gyakorlatilag ugye az árnyalatokat fogjuk ilyenkor feltérképezni, eszméletlenül jól vissza tud adni egy arcot. Nyilván az arcnak egy ilyen sematikus ábráját adja természetesen, de felismerhetővé válik. Ugye látni fogjuk a szemeket, mert azok jellemzően sötétebbek, mint a bőrünk színe, vagy legalábbis sötétebb a szemgolyunk, mint a szemünk fehér része, tehát látni fogjuk a szemnek a mintázatát, az orrnak a mintázatát, a szájnak a mintázatát, az arcnak és a hajnak. Értem, hogy ez nem egy felismerhető fotó még, persze ez igaz is, de ettől függetlenül a semmiből, meg a pixelekből, meg a képből ki fog rajzolni számunkra egy arc. És ez az, amit szeretnénk. Ha így megvan a reprezentálása az arcnak, akkor ezt már tudjuk arra használni, hogy az eredeti fotónkat, eredeti képünket arcinformációra bontjuk, és megtaláljuk benne, hogy hol vannak ezek az arcok egy-egy képen. Így aztán sok-sok száz vagy sok ezer arcra, hogyha megképezzük ezt a HOG mintát, akkor meg fogjuk tudni mondani, hogy melyik képen melyik ember arca van, mert azért az arcunk az viszonylag egyedi. Nyilván, mint minden a machine learning és a data science világában, ez csak bizonyos valószínűségek mentén értelmezhető, de elég jó valószínűséggel, hát a dolog működik, szóval értitek. Ezután jön a trénelés, mert ezzel eddig ugye csak annyit csináltunk, hogy előállítottuk magát a tréning adatbázisunkat, tehát tudjuk, hogy mit szeretnénk és hova rakni. Ez egyébként már fél siker, de most kell kitalálni a hogyan. A hogyan megértéséhez először be kell vezetnem nektek egy fogalmat, amit nem biztos, hogy ismertek, ez az autoencoder fogalma. Az autoencoder az egy olyan neurális háló, mondtam, hogy neurális háló lesz benne végül, ami azt csinálja, hogy inputként befogad egy képet, és az outputja az ugyanaz a kép. Nem hallottátok rosszul. Annyit csinál, hogy beadsz neki egy képet, és kimenetnek ugyanazt a képet adja. Na most akkor ugye ennek ugye mi értelme van, mert ez kicsit egyszerűbben is el lehet érni, hogy nem csinál semmit. Az az értelme, hogy azért közben ő dolgozik. Egy ilyen autoencoder háló azt csinálja, hogy a bemeneti képet megfogja, két lépéses egy ilyen háló, van egy encoder, meg egy decoder lépése. Először az encoder jön, tehát megfogja az eredeti képet, és lekódolja, gyakorlatilag úgy képzeljétek el, mintha összetömörítené. Tehát a képről megkeresi a legfontosabb, legsűrűbb információkat, ami mentén utána a decoder funkciója vissza tudja adni az eredeti képet. Magyarán úgy képzeljétek el, mintha fognánk a képet, betömörítjük a lényegére, és ugyanez a háló képes arra is, hogy kitömörítse. Ez nem teljesen veszteségmentes, sőt, ez nem veszteségmentes eljárás, viszont az a lényeg, hogy bármilyen képet be tud tömöríteni az eredeti képnél jóval kisebb információ mennyiségre. Tulajdonképpen arra való ez az autoencoder, hogy megjegyezze a kép eszenciáját. Ezt az eljárást próbálta használni akkor a Facebook egyébként, illetve nem próbálta, bocsánat, használja a Facebook, amikor pár hónappal ezelőtt megpróbálták bevezetni azt a módszert, hogy az emberek feltölthettek magukról mesztelen képeket, és utána az volt a Facebook célja, hogy ezeket tudja szűrni, hogy amikor ezeket esetleg ezeknek lába kél és az interneten önálló életük lesz, akkor ezeket letilthassa. Elég nagy felháborodás lett, meg amúgy is egy érdekes kérdés, de most nem ez a témánk, hanem az, hogy a Facebook rögtön azzal védekezett, amúgy technikailag jogosan valószínűleg, azokra a vádakra, hogy hát de akkor most a Facebooknál ott lesz egy halom ember mesztelen fotója, azért az annyira nem frankó így. Azzal védekezett, hogy a lőtéri kutyát nem érdekli a mesztelen fotód, drága barátom, nem is fogjuk tárolni, hanem azt fogjuk csinálni, hogy amikor elküldöd, akkor enkódoljuk, és egyedül egy dolgot fogunk tárolni, azt a tömörített eljárást, az eszenciáját a képnek, és azzal fogjuk összevetni a többit, és ha nagyon hasonló képet találunk, akkor azt megütjük. Tehát, hogy nem úgy kell elképzelni, hogy valahol a Zuckerberg gépén lesz egy marha nagy Photos of Users Naked mappa, és akkor ott van rengeteg kép, amit mi felküldtünk nekik. Egyébként nekem nagyon vegyes érzelmeim vannak ezzel a Facebookos dolggal kapcsolatban, és tényleg nem akarok ebből bemenni, de hogy hasonló, a lényeg annyi, hogy hasonló technikát próbáltak ott is alkalmazni. Nem pontosan ezt, de egy nagyon hasonló elvet. Nekünk viszont itt teljesen más miatt van szükségünk autoencoderre. Ugyanis, hogyha jól megtréneljük ezt a neurális hálót, akkor az lesz a képessége, hogy az encoder bármilyen képet lebont, a decoder pedig ebből a lebontott információból vissza fogja adni az eredeti kép. Mi itt ugye megtrükközzük a történetet, ugyanis arra fogjuk használni majd, hogy amikor más képeket kap, ugye természetesen a célvideó, valós videón, valójában felvett személy arcának a képei, akkor nyilván hibásan, vagy hát a mi szempontunkból helyesen, a decoder mégis valahogy ráállítja azt az eredeti arcot, amire amúgy a decoder trénelve lett. Magyarán meg fogja érteni az arcvonások és az arc különböző pontjainak elhelyezkedését, ugye az előbb a HOG módszert már megbeszéltük, a célfotón, de nem a célfotón lévő arcot fogja ezekre az arcvonás irányokra és pontokra rá hegeszteni, hanem azt a fotót, amire ő eredetileg trénelve lett, mert ugye ennek a neurális hálónak az lesz a valósága, tehát csak azt az egy arcot fogja ismerni, mert azt tettük meg vele. Úgyhogy ő valójában így arra képezzük, hogy akármilyen arcvonást látsz, hegezd vissza rá a, nem tudom, mondjuk az Obamának az arcát. Vagy a bárkiét, akit ugye rá akarunk tenni erre a videóra. Ugye a videó az nem más, mint marha gyorsan egymás mögé fűzött képek sorozata és hang. Ugye a hangot nem bántjuk, azt megtartjuk. Természetesen az egy másik projekt lenne, hogy még a hangját is az illetőnek utánozzuk. Egyébként az Obamás videóban ezt is megcsinálták, úgyhogy erre is van lehetőség, de most itt nem erről van szó. A deepfake nem ezt csinálta, hanem azt csinálta, hogy szétszette a videót képekre, és ezekre a képekre ezt a megtrénelt neurális hálót, tehát az autoencoderes neurális hálót ráeresztette. És utána a neurális háló azt látta, hogy hopp, újabb arcok vannak, az arcoknak vonásai vannak, gyorsan rárakom azt az arcot, amire képezve lettem. De ugye a trükk az, hogy amire képezve lett, az az arc, az nem az az arc, aki valójában a videón szerepel, hanem az, akit mi szeretnénk rátenni. És tadám, ezzel a merge funkcióval gyakorlatilag elkészültek azok a fotók, amit utána csak össze kell fűznünk videóvá, ugye piszok gyorsan másodpercekért mondjuk legalább 24-szer lepörgetni ezeket a fotókat, és kész. Ez így elmondva persze viszonylag egyszerű, a gyakorlatban sem túl bonyolult, de azért elég időigényes a történet, mert el tudjátok képzelni, hogy már csak néhány perc videófelvétel is jó sok képből áll, azokat mind átküldeni a trénert neurális hálom, annak a trénelése is, szóval azért ez energia és kapacitás igényes dolog. Nagyságrendileg az a valaki illető, aki a Redditen ezt hát iparszerűen űzte, ugye innét van ez a deepfake, neki volt ez a fantázia neve, vagy a user neve, ő azért úgy hetek alatt állított elő egyet, ami arra enged engem következtetni, hogy valószínűleg jól felszerelt srác volt, de otthoni alkatrészekkel. Mondjuk nyilván, hogyha titkos pornó videót csinálnék, valószínűleg én sem mennék föl a valami nyilvános felhőtárhelybe kapacitást kérni, mert azért az úgy visszanyomozható. Tehát valószínűleg egy elég jó minőségű otthoni munkaállomása volt, amiben egy-két komoly videókártyát berakott, és így elég reális lehet ez az egyhetes időtartam. Szóval, ha megvagyunk a képekkel, akkor ezeket összefűzzük, és kész is vagyunk a videóval. Természetesen ennél azért egy picit bonyolultabb a folyamat, lehet ezt még csavargatni jobbra-balra, hogy még élethűbb legyen, hogy az arcvonások plastikusabban üljenek rá az adott képre, hiszen ha mindezt megcsináljátok, amit én mondtam, akkor még azért elég gagyi eredményeket fogtok kapni. De most nem is az volt a célom, hogy ezt tökéletesen csiszolva otthon újra megcsinálhassátok az alapján, amit elmondtam, csupán annyi lett volna a célom, hogy az adatépítésznek a hallgatói értsék, hogy ez a neurális hálós történet, ami most a média is egy picit felkapott, és azáltal egy kicsit híresebb lett, az valójában hogy működik, és mi történik a motorháztető alatt. Remélem, hogy tetszett nektek, és érdekes volt számotokra ez az adás. Engem meglepett, hogy erre és így használják a neurális hálókat. Én sose gondoltam volna erre, de végül is így, hogy összerakták, már elég logikusnak tűnik. Nekem erről az a véleményem, hogy ez technikailag önmagában nagyon érdekes. Most, hogy ki mire használja, az egy másik kérdés, de arról most nem szól ez az adás, meg máskor sem nagyon. Még egy szolgálati közleményem lenne felétek, így az adás végére érve, hogy támadt egy olyan gondolatom, vagyis hát nem támadt gondolatom, hanem elég sokan kértétek, meg kérdeztétek, hogy segítsek, hogy milyen könyveket érdemes olvasni data science témában, meg hogy merre lehet még plusz anyagot szerezni, és az a gondolatom támad, hogy mit szóltok ahhoz, hogyha időnként egy-egy adás kapcsán, vagy csak amúgy is az adatépítész.hu egy-egy ilyen könyvet felraknék nektek, ami ingyenes. Természetesen nem én írom ezeket a könyveket, nem erről van szó, hanem a munkám miatt is, meg egyáltalán az érdeklődésem miatt is rengeteg témába vágó dolgot olvasunk, és nagyon sok szakirodalmi összeállítás ingyenesen elérhető, és ezek között vannak egész jók is. Persze, amiket ingyen adnak, azok sosem olyan mélyek, sosem olyan részletesek, stb., mint a fizetős könyvek, nyilván, ezt nem is állítom, de elég jó érdekes olvasmányokat tud egy-egy területről nyújtani egy-egy ilyen összefoglaló. Szóval, ha ez érdekelne benneteket, akkor ilyen linkeket ezentúl fogok fölpakolni a show notes-ba, úgyhogy jelezzetek nekem vissza, léci a hello@adatépítész.hu-ra, vagy a Facebookon, írjátok meg az adás után kommentbe, hogy ha ez érdekel benneteket, és akkor fogok ilyet gyűjteni, és mit tudom én, néhány hetente ki fogok egy ilyet rakni. Ugye ezek linkek lesznek, tehát én ugye itt annyit teszek, hogy ezekkel találkozok, összegyűjtöm, lementem és megírom nektek, hogy ez frankó, így szedjétek le. Tehát ezek nem az én munkáim, ilyen szempontból semmiféle kreditet nem kérek ezért se, szó szerint se semmilyen formában, meg jelképesen se. Itt annyi az én munkám, hogy ezeket összeválogatom és kényelmesen elétek rakom. Szóval valaki ilyesmit érdekel, de nem akarja ezt googlizgatni, meg keresgélni, akkor majd megtalálja az adatépítész.hu. Nem tudom, mit szóltok ehhez a dologhoz. Hogyha tetszik nektek, mondom, akkor kommenteljétek be, vagy valami, és juttassátok el ezt a véleményt hozzám, ez a lényeg, és akkor fogok egy ilyen sorozatot, vagy nem tudom, egy ilyet csinálni nektek. Jó? Akkor ezt is megcsináljuk. Ennyi volt már az adás, remélem érdekes volt számotokra, találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!